Sziasztok, ez itt a Rozmarin Kunyhó Podcast, én Trömböcki Napsugár vagyok, a Báb sorozat szerzője, és ebben a podcastben hétről hétre kibeszéljük a heti Báb epizód témáit. Állandó vendégem Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus, és mai meghívott vendégünk Bagi Iván humorista. Terítéken pedig az ötödik epizód, ami a Nem akarok felnőtt lenni alcímre hallgat, és hát itt napraforgó szembesül azzal, hogy kicsit érzi a vállán a felnőtté válásnak a súlyát, úgyhogy ennek örömére csapnak egy játsszuk el, hogy milyen felnőttnek lenni játékot a gubákkal, egy varázsóra segítségével.
Hogyha előre tekerem, akkor valakinek előre tudom pörgetni az idejét.
Wow.
Micsoda!
Hogy megnézzük, hogy hogyan lesz belőle jó felnőtt.
Kezdhetek!
Mi? Nem már, én akartam, csak azért, mert ő lány!
No.
Varázsóra indul!
Teker, 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 teker!
Ti féltetek a felnőttségtől gyerekként?
Hát ugye nekem nehéz gyereksorom volt, tehát nem igazán tudtam felnőni. Úgy értem, hogy nem volt gyerekkorom, és ami az ember életéből hiányzik, azt a felnőtt korában próbálja valószínűleg tudatalat mindenáron megvalósítani, és tapasztalom annak hátulütőit, hogy milyen rossz, hogyha egy ember nem tud felnőni, és bárcsak ez rajtam van, valószínűleg dolgozni kellene ezen.
Sosincs késő ehhez.
Igen, valószínűleg szakemberhez kéne járni azért. Persze, inkább azt mondanám, hogy a gyermeké nem uralkodik, a felnőtténem pedig valószínűleg meg kisebbségben van. Kétharmad, egyharmad. Tehát, hogy nem mindig érvényesül a józanész. Nem csak a józanészről beszélek, hanem hogy a napok értelmesen, struktúráltan, megfontoltan teljenek, és hogy ne legyenek ilyen csúnya kilengések. És se érzelmileg, nyilván érzelmileg van baj, akár szívesen. Ha már a kilengésekről beszélünk, fontos lenne felnőni, és ez nem egy ilyen ócska közszely, hanem nálam ez a húsfér valóság. Egy olyan kihívás, amit valószínűleg önerőből nem fog tudni átvinni, vagy tető alá hozni, vagy realizálni. Úgyhogy nekem ez egy rendkívül fontos téma, örülök is, hogy erről tudunk beszélni.
Szerintem... Ahogy mondod, hogy kétharmad, egyharmadban azért jelen van a gyerek is, szerintem azért azt fontos látni,
kétharmadban van jelen. Igen.
Tehát azt szerintem fontos látni, hogy az sem egy jó struktúra, amikor háromharmad felnőtt és nulla gyerek. Nagyon sokszor a nagyon húzós heteimet úgy élem, hogy a folyamatos kontrolláltság állapotában nincs elúszás az időben, ha megkérdezed, hogy hol leszek 3 nap múlva 11 óra 37 perckor, én meg tudom mondani. Ez sem jó. Tehát, hogy a teljes felnőttben lenni sem, szerintem az ideális arányokat kell valahogy belőni.
Nem feltétlenül az, hogy hogyan menedzseljük az életünket jól-rosszul, nem erre gondolok. Aha. Nem feltétlenül még csak egzisztenciális értelemben sem, hanem az ember identitását tekintve, tehát ez olyan személyiségfejlődési probléma, hogy mivel nem volt gyerekszobám, nem volt gyerekkorom, és összeg a személyiségem nem tudott kiforni, ezért... Nyilván ennek köszönhetem azt, hogy talán nem lettem olyan rossz parodista. Sok ember személyiségébe, sok ember bőjébe bele tudok így bújni, viszont hát az egy komoly identitásválság, hogy egyszerűen az ember azért akad el az életében, a fontos kérdéseket illetően, a legfontosabb kérdéseket illetően, mert ez nincs rendbe rakva. Tehát, hogy ezek olyan elhanyagolt dolgok, olyan mély problémák, mélyről gyökerező problémák, amelyek megoldásért kiáltanak, és hát már 45 éves vagyok, tehát, hogy...
Szerintem még bőven időben vagy ehhez. Tényleg nagyon sokan nem kezdenek.
Ugye a férfiaknak általában elhúzódik a kamaszkor.
Meg nagyon sokan nem kezdenek ám el sose dolgozni ezzel. Uh-huh. Tehát az, hogy te ezt látod, hogy ez egy probléma.
Most kezdtem így látni, ugye, mert hogy a szervezetem rögtönzés tűrőképesség elég magas volt. Kicsit feléltem a jövőmet gyerekkoromban, és egy kicsit elfáradtam, tehát fizikailag. És azt érzem, van egy kínai mondás, hogy néha, ha nagyon elszalad az ember teste, megkajválja a lelkét, hogy utolérje. Szóval lenne mind dolgozni, meg tényleg egy kicsit jó lenne, ha leülepednének a dolgok az életemben.
Én sem akarok soha felnőtt lenni. Nekik mindenféle uncsi dolgot kell csinálni.
Munkába járni.
Meg a hivatalba.
Ne csináljátok már! Felnőttnek lenni a legmenőbb. Lehet sokat pecsételni.
Meg végre komolyan vesznek. Hordhatsz öltönyt, és bármit megtehetsz.
Ez nagyon tudok kapcsolódni, mi erről beszéltünk is, talán valamelyik rész kapcsán is, hogy én a nagyon sok tesó miatt nőttem fel nagyon hamar, mert én voltam a legidősebb, és azért így 12-13 éves koromtól kezdve egy kis felnőtt szerepét töltöttem be a családban, és ezért én is nagyon jól megtanultam alkalmazkodni a különböző helyzetekhez, és azt hiszem, hogy ez a rész is ebből íródott, ebből a pánikból, hogy nem akarok felnőtt lenni, mert hogy nem tudom, hogy milyen felnőtt akarok lenni, mert nem tudom, hogy mik az én saját vágyaim.
Akkor először felnőtt gyerek voltál, és most meg gyerek felnőtt vagy.
Igen. Nem? Vagy ez a kettő. Igen.
Egymás rovására megy a kettő, és nincs meg, az ember nem tudja megtalálni sehogy sem a helyes arányait.
És aztán utána rá tud erre még épülni következő rétegnek, amikor az embernek van egy saját gyereke, akivel meg aztán olyan szerepekbe kell belemenni, hogy hívja a helyzet azt, hogy én is legyek gyerek vele együtt, de vagy tudok, vagy nem, vagy én egy teljesen másmilyen gyerek tudok lenni, mint akivel ő jól tudja tölteni az idejét, tehát hogy igen, ezek.
És ezért sem merek nyilván gyereket vállalni, tehát hogy a magánéletem persze nem úgy alakult, ahogy elképzeltem. Hogy mondja Proust, hogy helyre nagyobb erőfeszítésembe került, hogy van egy halódó életeremre kényszerítsem az életember feletti fáradtságait. Tehát, hogy egyszerűen most bosszulja meg magát, hogy ezen nem dolgoztam. Tehát azért én már 26 éves koromban nagyjából évbe értem szakmailag, tehát hogy ami a karriert illeti, arra nem panaszkodhattam, és most sem panaszkodhatok, persze voltak nehezebb időszakok.
Milyen de jó, hogy azt köztetek így, hogy egyébként nagyon hasonló az életút ilyen szempontból.
Viszont ja, és korán is kezdtem a munkát 15 éves koromban, de hogy azt látom, hogy az a 26 év, nem tudom, hogy el vagyok-e késő, de az a 20 év az... 20 év felelőtlenség, mert de akkor én még titánkorban voltam, és nem érdekelt. 40 éves koromban kaptam az első pofont, amikor fizikailag is manifestálódott ez a penzum. Nyilván ilyen fizikai testi bajok formájában, de manifestálódott. És nem tudom, mert mondod, hogy nem vagyok elkésed, de azért 45 évesen ezen siránkozni, nem síralmas.
Hátra van még egyszer annyi. Igen. Meg amúgy, szóval az van szerintem, hogy így hogy közben ezt, nagyon ezt sokat változott felkapni. A világ is. Szóval amióta te 26 éves voltál, meg hogy én most vagyok, tehát hogy nekem például nagyon sok
akkor
minden az életemben.
Akkor kezded ezt a munkát, ha muszáj elvégezni. Igen. Ezt tudom tanácsolni.
Tehát, hogy nagyon sok elvárás van, és ez így halmozódik a felnőttek köré, és szerintem az sem feltétlenül csalódás, vagy nem kell kizárólag annak megélni, hogyha az életed egy területe az, amiben te így nagyon belepöröksz, nyilván egy egyensúly megtalálása a cél, de hogy közben meg például az, hogy bárcsak nagyon sok szülő elgondolkozna azon, hogy mer-e gyereket vállalni azért, mert ő hogy van magával. Mert hogy szerintem sokaknál azon, hogy ez a következő lépés, ezt kell csinálni, és nincs meg az a belső
de
munka,
ez
hogy...
ez érzik, hogy ez a következő lépés.
Ez a következő lépés.
Tehát, hogy azt de... azért érzik, mert rendben vannak.
De közben...
Reméljük.
De nem.
Nagyon sokszor nem.
Nagyon sokszor nem.
Társadalmi. Ez egy olyan társadalmi konvenció, vagy társadalmi elvárásnak élik meg tudatalan, hogy nem is gondolják át, hogy miért ez a következő lépés.
Hát
igaz?
Én 2 éve házasodtam, és csak ezeket a kérdéseket kapom, miközben a mostani gyerekeim azok a bábok, és az előadásom itt csináltam, tehát hogy abba fektetem az energiámat, és szeretnék majd örökbe fogadni, de még nem most.
Örökbe fogadni?
Igen, igen. Nekem ez egy ilyen, hát én nagyon sok kalódó gyerek van a világban. Végül is a mostoha fiam is egy fogadott ajándékgyerek, és őt is úgy szeretem, vagy vele is ki tudom alakítani. Éljenek ezt a fajta viszonyt. Igen. Főleg ebben a sok patchwork családos világban. Azt hiszem, hogy jó, hogyha nem hamar lép be az, hogy én gyerekem, te gyereked, mi gyerekünk.
Itt a kérdés újra felmerül, hogy van ilyen, hogy valaki el van késő, mert nem dolgozott magám. Azért 20 év lemaradásban vagyok.
Na jó, de ez a 20 év lemaradás, ezt lehet úgy is számolni. Lehet ezt úgy is számolni, tudod, hogy úristen, tegnap nem mentem ki edzeni. Nem vagyok egy jó sportoló, tegnap nem edzettem. Egyszer kell meghozni azt a döntést szerintem, hogy jó, eddig lehet, hogy elkéstem, de most van, és innentől kezdve nem leszek elkésve, mert nekiállok.
Meg, hogy egyáltalán jó ember találjunk. Egyébként tényleg nem kárhoztathatom magam annyira vehemensen, mert mentem én szakemberekhez, csak nem volt szerencsém. Nem volt meg az összhang.
Ez pedig fontos.
Ha meg valaki ugye ezt nagyon komoly munkában végzi, és jön naponta 10 paciens, akkor lehet, hogy a lélek, a lelke elvész az egésznek, vagy az értelme. Voltak ilyen negatív tapasztalataim is.
Szerintem nagyon fontos a kliens szakember egyezés, tehát nem feltétlenül az, hogy hány órát visz egy nap az adott segítő. Nekem is van, hogy 10-12 ülésen van egy nap, de azokkal, akikkel tudunk jól együtt dolgozni. Igen, lehet. Nem hagyom, hogy felakasz.
Nem, viccelem.
Tehát, hogy azokkal, akikkel működik a kémia, az összhang, meg van a harmónia, velük este 9-től ugyanúgy tudok dolgozni, mint hogy reggel 8-tól tudnék.
És te is töltekezel, és nem feltétlenül mindig munkának éled.
Én nagyon sokat tanulok a klienseimtől, egyébként a kamaszoktól tanulok a legtöbbet. Itt az epizód kapcsán egyébként nekem nagyon bekapcsol az, hogy felnőttként én azzal, ahogy mondjuk dolgozom, vagy azzal, ahogy szerepelek egy podcastban, vagy azzal, hogy lemegyek a közértbe és szólok az emberekhez, azzal mennyire teszem ezt a felnőtt létet kívánatossá? Hogyha rám néz egy gyerek, és azt mondja, úristen, ilyen egy felnőtt, akkor ő akar felnőtt lenni, vagy nem akar felnőtt lenni? Vajon vágyja ezt az állapotot, vagy nem? És szerintem egyébként ennek az epizódnak ebben óriási felelőssége van. Nem titkolom, nekem ez a kedvenc epizódom. Szerintem ebben is dolgoztam a legtöbbet pszichológus szakértőként.
Mert annyira sokrétű a probléma, és jól ábrázolja ez az epizód ezt a problémát, és lélekkel teszi ezt, lélekkel nyúl hozzá.
Nekem az nagyon fontos volt, hogy a végén legyen egy olyan felnőtt, mint ami egy pozitív felnőtt, mint a... Én például azért tanultam meg, de ezt mondtam a podcastok során rengetegszer, azért tanultam meg gördeszkázni, mert volt egy szemléleti váltás a fejemben, amíg én ilyen kicsit karót nyelt, szigorú, komoly felnőtt voltam, aztán rájöttem arra, hogy sokkal jobban fog menni az életünk akkor, hogyha én ugyanúgy eltaknyolok a gördeszka pályán, mint mindenki más. És azóta ez nem egy feszültség, hogy a gyerek ügyesebb, mint én, hova a tekintélyem, hanem azóta megtanultunk együtt snowboardozni, meg gördeszkázni, meg még egy csomó dolgot.
Van gyereken.
Nekem van egy 6 éves kisfiam, meg egy 13 éves nevelt lányom.
Gratulálom.
Köszönöm.
Egyébként nekem is volt egy ilyen gondolatom fiatal koromban. Kicsit russzói gondolat volt, gondolatkezdemény. Tényleg annyian szenvednek, és hogy ne szálljunk még egy embert, vagy még egy lelket a szenvedéssel, hanem a már meglévő gyerek valamelyikének a szenvedését enyhítsük. Tehát, hogy ez volt az én alaptételem, ami a gyerekvállalást illeti. Én is örökbe akartam fogadni. Ja.
Ez egy külön kör amúgy, nyilván ott ez egy még nagyobb felelősség. Amúgy szerintem nem, mert hogy így azt gondolom, hogy minden felnőttnek kijárna egy olyan képzés, mint az örökbefogadó szülőknek.
Minden szülőnek legalább.
Igen, hogy így ellenőrizzék, hogy így hogy állunk hozzá, mit kell a gyereknek adni, és amúgy kicsit, hogy a konkrétumok vizére tereljem, nagyon sokat beszéltünk erről, hogy így gyereknek lenni, meg felnőttnek lenni. Szerintem mik azok a dolgok, amit nem szabad neki hagyni egy gyerek életéből sem, amíg még gyerek. Mondjuk így, nem tudom, a kamaszkor az már átmeneti időszak, úgyhogy de talán még az is ide csatolható.
Nekem volt egy nagyon érdekes megélésem nemrégiben. Mi nagy természetjárók vagyunk a családdal, tehát, hogy a kisfiam 9 hónapos korától vizitúrákat vezet velem, meg nyilván minden hétvégét kint töltünk valahol a szabadban. De volt egy olyan megélésem ilyen 3-4 éves korában a kisfiamnak, hogy mondtam valamelyik baráti családnak, hogy mi megyünk kirándulni, és így rácsodálkoztak, és kiderült, hogy a kislány még soha nem volt erdőben 3-4 évesen, és eljöttek velünk, befértek az autóba, betuszkoltam őket, és elraboltuk őket egy erdőzésre, és láttam azt a felhőtlen, felszabadult örömöt, amikor egyébként nagyon hideg volt, tehát nem voltak ideálisak a körülmények, meg nehezen fértünk be a kocsiba, de azt a felszabadult örömöt, amit kiértünk az erdőbe, és az a kis csaj megtapasztalt ott, az például nyilvánvalóvá tette számomra, hogy ezeket a kinti mókákat, amikor lehet avarban hemperegni, meg amikor ott van az a gigantikus erdő, és be lehet szívni az illatát, meg hallani a hangjait, ez olyasmi, ami számomra teljesen természetes volt, hogy ez az élet része, ilyen az élet. Én ezt mindenképpen betenném a kalapba, ezt tessék megélni.
És ez a szakállas közhely, ami divatos lett, hogy a kicsi énünket öleljük át, meg vigyük magunkkal, meg képzeljük el, hogy ott a kicsi énünk, stb. Hogy ez most ennek van létjogosultsága, vagy ez egy légből kapott baromság?
Most mert arra sok gondolsz, ami így a belső gyereknek.
Nem, hogy úgy csinálj, úgy, mintha itt lenné, és magaddal visszed, és vigyázol rám, meg öleld át ilyenek, és hogy mindig jusson eszedbe. Az egyik mint egy tamagocsid lenne.
Az egyik pszichológus barátnőmnek egy nagyon, számomra nagyon kedves mondása az, hogy légy jó anyja önmagadnak. Uh-huh. Vagy légy jó apja önmagadnak. Vagy hogy örülök, hogy jó anyja voltál önmagadnak. Tehát, hogy ez a gondoskodás saját
tehát
magunkról,
ennek akkor van létjogosultság a realitása.
Ez szerintem benne van a pakliban. Ez amikor leülsz, és nem rohansz tovább, hanem megengeded magadnak, hogy így áll egy finom kávét, vagy amikor elfekszel egy habfürdőben, és kicsit azt csinálod, ami neked jól esik, ez mind-mind ennek a gyereknek a felsimogatása egyébként, hogy most nem azzal törődöm, ami felnőttként a kötelességem, vagy felelősségem, hanem azt teszem, amit egy felszabadult gyerek tenne. Most elfáradtam, hát leülök, vagy rossz kedvem van, akkor sírok, vagy hisztizek, kicsit toporzékolok, és akkor utána jobb lesz. Ez mind-mind ennek a helytadás szerintem.
Megint összetörték a szívemet.
Jaj, ne, drágám. Michael volt az.
Hát persze, ki más? De elhatároztam, hogy most nem hagyom magam. Felmondtam, és vettem egy repjegyet Olaszba. Itt az ideje, hogy végre tényleg önmagam legyek.
Nagyon hiányzik az életemből az, hogy csak úgy a saját magam örömére alkossak. Mert hogy így színházi alkotóként, meg tévésként, meg az egyetemen azt éreztem, hogy mindent feladatokból csinálok, és amúgy tök kreatív dolgokat kell csinálnom, viszont minden elvárás lesz, és azért kitaláltam, hogy a határidő naplóm nélkül nem tudok élni, úgyhogy egy ilyen bullet journalt fogok elkezdeni, ami üres lapok, és saját magamnak kell megrajzolnom minden oldalt. És ezért lesz egy heti muszáj, amit nekem azzal kell foglalkoznom, hogy megrajzolom, és kitalálom, hogy mit, és ez nekem nagyon sokat segített abban, hogy így tényleg le kell ülnem, és foglalkoznom kell, és csak én csinálom. Nagymamám meg szokta nézni, de amúgy nem is nagyon mutogatom, vagy így dicsekszem vele senkinek, mert azok minden egyes kis kollázs, meg rajz, meg firka, az nekem szól magamtól. És azt hiszem, hogy például ez, hogy így észrevettem, hogy van egy ilyen fizikai hiányérzetem, hogy mindig csak agyalok és dumálok, de hogy nem csinálok semmit, ami kézzel fogható, és önmagamtól csinálom, és akkor kerestem rá egy megoldást. És van, hogy nem működik, vagy hogy egy hónapig nem tudtam csinálni, de hogy akkor meg nem büntetem magam, mert nem akarom saját magamra is ezt a felelősséget rárakni, amit mindenhonnan máshonnan érzek.
Szerintem a gyermeki létnek egyébként pont ez a, tehát hogy a téteknek a mérete a más talán. Tehát, hogy attól tud egy gyerek gyerek lenni, hogy van egy ilyen óvóvédő közeg, a család, jó esetben az óvoda, az iskola, akik akár egy hobbis kör, egy edzés, vagy egy, tehát hogy van egy olyan idézőjeles felettes én, aki azért leokézza a dolgokat, vagy aki azért, hogyha nagyon nagy baj van, akkor közbeavatkozik, vagy segít a megoldásban. Szerintem felnőni azt jelenti, hogy ezeket a felelősséget most már senki más nem viszi, hanem mi visszük. Nagyon érdekes ezen elgondolkodni egyébként, hogy mik azok a felnőtt felelősségek, amiket így nagyon-nagyon-nagyon nehezen viselünk, és hogy lehet ezeket lerakni. Nekem például saját felnőtt létemben egy óriási előrelépés volt, hogy lett egy könyvelőm, akinek ezúton is óriási köszöntés, hála, mert így nekem például azzal a felelősséggel nem kell foglalkoznom, hogy ezek a dolgok rendben vannak-e. Lehetek egy kicsit gyerek, és lehetek egy kicsit hanyag, és majd ő mindent intéz, vagy a körmömre néz, vagy feletteségként leokézza. Szerintem fontos ezeket látni, hogy hol van ilyenre szükség.
Rátérhetünk erre, hogy a felnőttségnek mik azok a tétjei, vagy mik,
amiben...
Igen. Tehát, hogy ahogy a gyerekségnek megpróbáltuk egy picit így feltérképezni. Nekem például az volt egy ilyen nagy dolog, ami az utolsó pillanatig ragaszkodtam, hogy orvoshoz nem akarok egyedül menni. És már egyedül éltem, már magamnak fizettem a telefonszámlomat, mindent, de hogyha orvoshoz kellett mennem, akkor vagy nem mentem el, vagy muszáj volt valakit elrángatnom magammal, mert az volt az utolsó ilyen pont, amit én nem akarok magamtól vállalni. És aztán ezen is túlléptem, és most már más dolgokban is merek segítséget kérni. És rájöttem, hogy nem kell szabadkoznom érte, hogyha nincs kapacitásom mindenre, mert a felnőttség nem kell, hogy minden hatóságot jelentsen.
Neked mik az ilyen sarkallatos pontok?
Hát ez jó kérdés. Nem tudom. Jó kérdés. Hát nyilván a szakmai dolgokat szerintem azt a felnőtt énem jól intézi. De igen, az orvostól, vagy a kórháztól, vagy a rendelőtől én is félek. De valószínűleg mindenki. Ez egy ilyen kafkai szorongás az emberben.
Én ezt azzal áthidaltam egyébként, hogy az ilyen helyzetekben előre el szoktam mondani, hogy nekem vannak traumatikus egészségügyi tapasztalataim, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy ezt nagyon egyenes módon és arcba kommunikálja, hogy mikor mi fog történni, mert akkor nem fogok szorongani, és együtt fogok tudni működni. De erre az orvosok nyilván néznek nagyon bután rám, de általában egyébként utána együtt működnek abban, hogy én ne szorongjak. Tehát, hogy ezt meg lehet fogni szerintem ilyen módon.
Igen, igen, nekem is ez egy neurológikus pontom. Amúgy az életemben. De össze kellene szedni, amúgy a naplóíráson is gondolkodtam. Volt olyan szakember, olyan kollégád, aki azt mondta, hogy kézzel kell a naplót írni. Nem tudom, valószínűleg már ti sem nagyon írtok kézzel, igaz?
Én szeretek, de amúgy a szövegkönyvet nem, tehát a sorozatot az semmiképp, az sokkal egyszerűbb. De ez a naplózás, amit most elkezdtem, azt abszolút nekem sokat segít. Viszont, ami mondjuk ilyen lelkizős, én énekelgetni szoktam random dolgokat, és ezt diktafonozom a telefonomba, és úgy tolom ki magamból.
Tényleg melyik naplóírás, ugye, hogy bepötyögjük a gépbe, vagy diktafonra mondjuk föl, vagy kézzel írjuk. Mi jelentősége van szerinted a kézírásnak?
Szerintem van jelentősége akkor, hogyha számodra van jelentősége. Most nem ilyen lózungokat akarok mondani, de szerintem mindenkinek a saját maga számára bevett formulát kell.
Mert a kolléga azzal jött, hogy az agynak egy olyan területét kell ilyenkor használni, amit nem szoktunk már, meg amit kellene.
Jó, de hogyha ez egy plusz kihívás,
a természetes létnek azon régi klasszikus formáihoz, amikről ugye sokan beszélnek, hogy ahogy a nagyszüleink is.
Nézd, ami beválik.
De abban van valami. De a kézírás, szóval, hogy nyilván azt mondják, hogy ez egy funkcionális dolog. Gondolom, egy technokrat ember azt mondaná, nem, hogy nincs szükség rá, de szerintem igen, tehát, hogy, vagy ahogy az erdőjárás, vagy a természetjárásról beszélte, vannak olyan természetes formái az életünknek, amiktől elidegenedtünk, mert annyira gyorsan fejlődik a technika, és amelyekre szükségünk van, tehát kényszeríteni kell magunkat, hogy kicsit a virtuális világból a valóságos térbe visszataláljunk, vagy átlépjünk legalábbis időnként.
Érdekes, hogy nekem egyébként azért, hogy én novellák formájában naplózok, mindig van egy egyes szám második személy, tehát mindig van egy te, akinek szól a novella, és nagyon mély belső folyamatokat jelenítenek meg általában, és én ezt azért digitálisan írom, mert gyorsabban írok gépen, mint kézzel, és a gondolatok annyira gyorsan jönnek.
Könnyes követni.
Igen, sokkal könnyebben le tudom követni, ezt nem tudnám kézzel megcsinálni, viszont így nagyon jó, mert később vissza lehet olvasni, tehát nem kalódik el az adott papír, vagy nem önti rá a gyermek a, nem tudom, festéklevet a naplóra, hanem
az otthon megvan. Ez is nagyon fontos, hogy ezt írod nap, mint nap teszed?
Nem, amikor jön egy ihlet, akkor. De aztán nagyon jó utána évekkel később is akár visszaolvasni, hogy ott milyen érzéseket éltem meg, milyen evolúciójuk van ezeknek.
Biztos ott utoléri a lélek a testet. Tehát a naplóírás, ez biztos nagyon fontos. Felnőtt lét, az küzdelmes, és ott már magunknak kell kiadni a feladatot. És a gyerek lét, az meg azért jó, mert ha jó az a gyerekkor, akkor az tud paradicsomi is lenni, nem?
És ott talán nincs, vagy csak olyan belső feladatkiosztás van, amit az ember még úgy könnyen elbír.
Az szépen kifejlődik. De nekem ezt ugye most mesterséges módon kell kifejlesztenem, ezeket a képességeket, vagy preferenciákat.
De végül is ez is volt szerintem az epizód konklúziója, hogy arról, hogy milyen felnőttnek lenni, arról ne megmondja valaki, hogy az milyen, hanem gondoljunk, amit akarunk, és hogy mindenkiből olyan felnőtt lesz, amilyen felnőtt ő akar lenni, vagy hát lehet mindenkiből olyan felnőtt.
Köszönöm szépen. Sokféle utat megnyitottunk ebben a beszélgetésben, úgyhogy javaslom, hogy mindenkit keresse magának egy beszélgető partnert a podcast után, akivel kitárgyalhatják, hogy náluk hol van a gyerekség és a felnőttség. Jövő héten találkozunk.